Szeretett testvéreim, igehirdetésem igéje Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele 3. fejezetében van. A 17. verstől olvasom az igét, a 21. verssel bezárólag. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy járnak, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen. Ezekről sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekesznek a mi gyalázatuk, mert földi dolgokra törekszenek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel alá is tud rendelni önmagának mindent. Kedves testvéreim, annyira szeretem Pál apostolt, hogy már vitatkozni is merek vele. Azzal érdemes vitázni, akit nagyon szeretünk. De megfordítva is igaz, akit nagyon szeretünk, azzal előbb-utóbb vitára is sor kerül, mert rész szerint van bennünk az ismeret, és az igazi jó barátok, akik igazán szeretik egymást, azok odáig mennek, hogy szeretetükből jövet, vagy következően vitáznak is egymással. Hát én ismét elmondom nektek, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a jó öreg Pál apostolt, és úgy érzem, hogy ez följogosít arra, hogy egy kicsit vitázzak is vele. Először elmondom most azt, hogy mit szeretek olyan nagyon ebben az apostolban, aztán ennek a felolvasott igének a nyomán fogok egy kicsit vitázni azzal, amit ebben a levélben ír. Nagyon szeretem Pál apostolt azért, mert olyan szenvedélyesen, erőteljesen csinált mindent, amit csinált. Mindent bele. Ami számára érték volt, azért bevetette az egész egzisztenciáját. Amit csinált, nem langy meleg szívvel, felemás gondolkodással, erő, takarékossággal, takaréklánggal csinálta, hanem egész valóját bevetette. Fiatal korában úgy értette a dolgokat, hogy Mózesben jelent meg a világ világossága, a törvény, és szenvedélyesen szánta oda az egész életét Mózesnek, a törvénynek a szolgálatára, és ebből következően gyűlölte a keresztényeket, akik kérdésessé tették Mózes nagyságát. Azt állították, hogy az ő mesterük nagyobb Mózesnél. És ezt a nagyobb mester csúfosan keresztre szögezték. Hát ez elviselhetetlen volt az ő számára, és gyűlölte ezeket a keresztényeket, és mindent megtett, hogy elhallgattassa őket, ezt az egész ügyet eltapossa. Szenvedélyesen csinált mindent. Aztán ismerjük a damaszkuszi történetet. Egyszer csak mennyei fényességben fölragyogott neki a Krisztus, és akkor meglátta, hogy ahhoz a világossághoz képest, ami Krisztusban jelent meg, Mózes csak egy kis mécs világ. Eddig azt hitte, hogy Mózes a napfény. De amikor Krisztusban az igazi napfény fölragyogott, akkor Mózes mécs világgá lett, helyére tette Pál, és ugyanolyan szenvedélyességgel kezdte Jézus Krisztust hirdetni, követni, egész életét rátette erre az ügyre. Nos, Pál apostol magatartásából most ezt emeljük ki, hogy teli volt sóvárgással, kereséssel, vágyakozással, szomjúsággal, és nagyon értékesek azok az emberek, akikben ott van ez a vágyakozás, ez a kereső lendület. Pál apostol ilyen volt, és egy kicsit szeretném, ha engem is sodorna az ő szenvedélyessége, és kimozdítana a nyugalmamból, és jó lenne mindnyájunk számára, ha kapnánk az ő lelkéből, hogy olyan szenvedélyesen vágyakozzunk, sóvárogjunk a teljesség után. Maradjunk most ennél a szónál, hogy vágyakozás. Vágyak. Minden embernek vannak vágyai, csak különböző hőfokon, különböző dinamikai töltéssel, de mindenkiben él az, hogy körülvesz engem sok minden, de kevés, kevés. Én többre vágyom. Többre, többre. És igazából nem lehet hibáztatni az embereket ezért. Úgy tűnik, hogy ezt belénk teremtette Isten. Ez az elégedetlenség a meglevővel, ez a szomjúság, ez a vágyakozás a több után. Mindjárt ismerjük Petőfinek ezt az egyszerű gyermetek kedves versét, Kisrak áll a nagy Duna mentében. Ismerjük ezt a csodálatos verszakot. Elhagyta az atyai házat, és így beszél róla. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támadt, s odahagytam őslakom s anyámat. A továbbiakban elmondja, hogy amíg az ember csak néz előre vágyainak, reménységeinek a világába, tündérkert minden, aztán a megérkezés, a kiábrándulás, a keserűség, és jaj, anyámnak hazudjátok azt, hogy jól megy a sorom, meg ne tudja, hogy mi nyomorban élek. Gyönyörű vers az ember létről. Odahaza voltam, meg volt mindenem, de az embert vágyai vezérlik. A vágyaim kisodortak a szülői házból, és aztán jött a keserű kiábrándulás. Na, testvéreim, itt vagyunk tehát az ember lét egyik jellegzetes mozgásánál, vágyakozik és fut a vágyai után. Mi csináljunk a vágyainkkal? Igazából a szellemtörténelemben két ellentétes felelet hangzik erre a kérdésre, mit kell csinálni a vágyainkkal. Az egyik, az aktív, a dinamikus felelet az, hogy igenis futni kell, és erőlködni kell, és harcolni kell, és nem kell megalkudni, meg kell a vágyakat valósítani. A vágyak egy kicsit már ízelítő a valóságból, futni kell, erőltetni kell a dolgot, míg a vágyakat elérjük. Ez egyik felelet, a másik felelet épp az ellenkezője, ki kell írtani magunkból a vágyakat, mert a vágyak teszik tönkre az emberi életet. Tudjátok, egész nagy vallásos rendszer épült erre a gondolatra, hogy azért boldogtalan az ember, mert vágyai vezérlik, és akkor lesz üdvössége az embernek, ha az utolsó vágyát is kiírtja magából, és eljut a teljes békességnek amaz állapotára, amikor már nem gyűlöl senkit, nem szeret senkit, nem kíván semmit senkit, hanem feloldódik valami titokzatos ős egyben az Istenben. Tehát a vágyakat meg kell ölni. Nos, testvéreim, Pál apostolt azért szeretem olyan nagyon, azért is szeretem olyan nagyon, mert ő valami harmadik lehetőséget élt meg. Sem azt, hogy a vágyaim után vakon kell futni, sem azt, hogy meg kell ölni a vágyaimat, hanem ő neki egy, mondjuk így, egy transzcendens, egy túlnani élménye lett, és ebben az élményben azt élte át, hogy valaki vágyakozik ő utána. Nem is az az érdekes, hogy én ezt vágyakozom, kívánkozom erre, arra, hanem ez rendítette meg ott a Damaszkuszi úton Pált, hogy valaki kívánkozik ő hozzá vele lenni, kapcsolatba kerülni, együtt lenni ő vele. Én ti bennetek, ti én bennem. Pál apostol átélte ezt, hogy valaki vágyakozik ő utána, és onnét kezdve ez a valaki lett az ő további vágyának a céljává. Szépen mondja itt a versünk, hogy igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Tehát igazából úgy kezdődött, hogy engem megragadott a Krisztus. Ott a damaszkuszi úton átéltem azt, hogy ez a mennyei dicsőséges Úr, ez nem haraggal, gyűlölettel, fenyegetéssel közelít hozzám, hanem szánakozással, szeretettel, megbocsátással, irgalommal. Ez akar engem, ez vágyakozik rejám. És akkor gerjed föl a szívem az, hogy most még inkább vágyakozni ő utána. Egy óriási fordulat volt az életében, amit azelőtt akart, amik után vágyakozott, azok erőtlenné semmissé lettek. Valami egészen új vágyakozás támadt a szívében, ezt a Jézus Krisztust közelebbről megismerni, ennek az erőterébe kerülni, részesedni ennek a sorsában, akár a szenvedésében, de még inkább a föltámadásában azonosulni ezzel a Krisztussal. A vágyai tehát irányt kaptak. És most közeledünk a vita témához. Érthető, hogy ez a Pál apostol ebben a nagy vágyakozásában igazából már szeretett volna kifutni ebből a világból. Szeretett volna már ott lenni egészen közel ehhez a Jézus Krisztushoz. Ha ismerjük ezt a szót, hogy inkarnáció, karácsonykor testet öltött az íge, ezt nevezzük inkarnációnak, akkor azt mondhatjuk, hogy Pál apostolt ebben az állapotában inkább az exkarnáció érdekelte, és az a vágy töltötte be őt, hogy de jó lenne kivetkőzni ebből a testből, mert amíg a testben élünk, addig távol vagyunk az Úrtól, és ez foglalkoztatta, hogy de jó lesz, hogyha kivetkőzöm ebből a orvótlan, nehézkes, tehetetlen testből, és ott leszek a Krisztusnál. Érthető, indokolt. És ebben is az ő vágyakozása, Krisztus szerelme szólalt meg. De testvéreim, itt kezdenék vitázni Pál apostollal. Tudnélik, emlékeztek rá, az elmúlt vasárnap mondottam egyetmást erről a levélről, a helyzetről. Pál apostol már öreg ember, magát legalábbis annak vallja, ugyancsak a római fogságból való a Filemonhoz írt levele, amelyikben kifejezetten azt mondja, hogy én az öreg Pál, mondom ezt néked, Filemon. Tehát Pál öreg, halál közelben van, kezdi feldolgozni az életét, és kezd készülni hazafelé, kívánkozom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb. Tehát képzeljük magunk elé ezt az embert, egy megfáradt munkában, szenvedésben, megfáradt ember, aki előtt fénylő reménységek ragyognak, és kívánkozik, hogy minél teljesebben belemerüljön ebbe a mennyei világosságba az egész élete, és itt hagyja ezt a földi életet, kívánkozom elköltözni. Idáig rendben van, de mondom, most jön a vita téma. Pál apostol itt utal másokra, akik nem úgy követik Jézus Krisztust, mint ő. Igénybe hallottuk, legyetek követőim, mert sokan járnak másképpen. A kereszténység körén belül vannak másfajta keresztjének, nem úgy keresztjének, mint én. És ezt mondtam nektek, figyelmeztettelek, most meg sírva is mondom nektek, hogy vigyázzatok ezektől, ezek hűtlen keresztjének. És mindjárt ad is egy kis bűnlajstromot, hogy mi jellemzi ezeket a hűtlen keresztjéneket. És a csattanója ennek a bűnlajstromnak, ahol szinte összefoglalja az egészet, mert földi dolgokra törekszenek. Földi dolgokra törekszenek, ahelyett, hogy velem együtt sóvárognának az elragadtatás a mennyei élet irányba után. Pál apostol maga teli volt ezzel a vágyakozással. Voltak mások, akik talán fiatalok voltak, vidáman éltek, ennek a világnak a dolgaiban gyönyörködtek, Így mondja tehát Pál, hogy földi dolgokra törekszenek, és ezt felrója nekik, ez engedetlenség, ez bűn. Hát itt szólal meg bennem a vita hangja, hogy jó öreg Pál apostol, beszélgessünk egy kicsit az emberlét szakaszairól. Te benne vagy az emberlét utolsó szakaszában. Közel van a halálod, ezt érzed, tudod, és teljesen logikus, és ez az engedelmesség vonal, hogy miután végigjártad az életedet, halál közelbe vagy, a halál nem rettent téged, hanem éppen édesget, hogy de jó lenne már is ott lenni. Ez teljesen érthető, ez az engedelmesség útja, de te jó öreg Pál, ez a te szakaszod, ahol most vagy, ez kötelező mindenkire? És feltétlenül bűnös ember az, aki földiekkel foglalkozik? Ahogy itt mondja tehát az apostol, földiekre, földi dolgokra törekszenek? Epigeios, így mondja a görög szó, és nagyon érdekes, hogy János evangéliumában is találkozunk ezzel a szóval. Jézus beszél, és ezt mondja Jézus: ha a földi dolgokat mondtam el nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeieket mondom el néktek? Rendkívül érdekes ige. Eszerint Jézus különbséget tett a saját tanítása között. Beszéltem nektek földieket, és szeretném elmondani nektek a mennyeieket is. De hát már csődöt mondott a tudomány, ha a földieket mondom, azt se fogadjátok el, nem értitek. Tehát Jézusnak nem volt ilyen egyértelmű elutasítása a földi dolgokat illetően. Éppen hibául rója föl a hallgatóival szembe, hogy mondtam nektek a földi dolgokat, és nem hisztek nekem. Eszerint tehát Jézusnak van eligazító szava a földi dolgokra nézve is. És aztán van eligazító szava a mennyeiekre nézve. Pál apostol már odaérkezett élete végén, halál közelben, hogy egész figyelmét betöltötték a mennyei dolgok. Hiszen itt van ez a gyönyörű befejezése a gondolatnak, ahogyan ő magát szembe állítja amazokkal, amazok földi dolgokra törekszenek, nekünk azonban a mennyben van polgárjogunk, ahonnan várjuk az Úr Jézus Krisztust. A tekintetünk már a mennyekre van szögezve, és várjuk az Urat, és minket már egészen betölt a mi mennyei polgárságunk. De hát itt is az embernek eszébe jut a mennybe menetel igéje, ahol is az angyalok azt mondták az apostolnak, mit álltok itt az egekbe nézve? Visszaküldte őket, tessék csak csinálni a földi dolgokat. Nos testvéreim, itt előáll tehát ez a kérdés, hogy van-e egyetemes keresztény parancs, vagy egyetemes keresztény norma? Ha például Pál apostol, ismét mondom, halál közelben eljutott oda, hogy engem nem érdekelnek már a földi dolgok, én már kívánkozom elköltözés a Krisztussal lenni, ezt az öreg Pálnak ezt a normáját, ezt egyetemessé kell, kötelezővé kell tenni, és rá kell ütni az engedetlenség bélyegét azokra, akik földi dolgokkal törődnek. Itt előáll, mondom, ez a kérdés, hogy mi az, hogy keresztény élet? Eddig a keresztény életet általában keresztmetszetben szemléltük. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem igével. Ez a keresztmetszete, ezt naponként csináljuk, remélhetőleg. Naponként csináljuk, hogy egy darab kenyeret eszünk, egy darab igét kapunk, és azzal együtt lesz emberi az életünk. Tehát van keresztmetszete a keresztény életnek, de nincs hosszmetszete. Hosszmetszete, keresztjén hosszmetszete. Azt mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, amíg gyermek voltam, úgy gondolkoztam, úgy beszéltem, úgy cselekedtem, mint gyermek. Ha felnőttem, akkor elhagytam a gyermekhez idő dolgokat. Eszerint tehát van az élet kibontakozásában is menet, vannak szakaszok, és azt gondolom, hogy más a keresztjén parancs, az egyik szakaszban és más a másik szakaszban. Itt Pál apostol elérkezett az utolsó szakaszhoz, és teljes engedelmességben futotta végig az útját. A végén nem halálfélelem, hanem valóságos halál vágy töltött el. Mert tudta azt, hogy ezen a sötét kapun át tündöklő világba fog belépni, kívánkozom elköltözni. Tehát végigjárt az utat, és az utolsó szakasznak a vallomását mondja el itt. Egyáltalán rendben van a dolog. Én nem tudom, hogy kik voltak ezek az ellenfelei. A tudósok mondanak, mindenféle gnosztikusok voltak. Tudom azt, amit mondanak. De azt is tudom, testvéreim, hogy mi az ellenfeleinket egy kicsit beszoktuk feketíteni. Ez egy egyetemes emberi gyarlóság, akár politikusok egymásra licitálnak, befeketítik az ellenfelet, a vallásos emberek, a felekezetek is, keresztények is sajnos a másik gyülekezetet vagy felekezetet befeketítik. Elképzelhető, hogy Pálban is volt egy kis túlméretezett indulat ezekkel szemben, akik földi dolgokra törekedtek. Minden esetre az a meggyőződése, hogy a keresztény életnek is vannak szakaszai. És most csak ezt a két fő állomást mondom. Igenis, a keresztény életben van egy szakasz, amikor az inkarnáció esedékes. És a végén, ahol Pál elérkezik, van egy szakasz, ahol az exkarnáció esedékes. Van egy időszak, amikor az esedékes, hogy a Szentlélek belé költözzék az én életembe, és kisugározzék a földi dolgokra. Az én földi dolgaim, az én földi környezetemre. Ez az inkarnációs korszak. Pál apostol megértett valamit a szellemi világ törvényéből. Mi emberek belefáradunk a testi életbe, és szívesen mennénk a szellemi világba, de van egy sajátos ellenmozgás. A szellemi világ meg szeretne inkarnálódni. És nem csak a tisztátalan szellemi világ, hogy ezt teljesen egyértelműen hirdeti az evangélium, hogy a tisztátalan szellemi világ szeretne inkarnálódni újra valamiféle testi alakzatba. Meggyőződésem, hogy a Szentlélek is akar inkarnálódni. Tehát van egy ilyen ellenmozgás, hogy én belefáradok az anyagban létbe, és szeretnék exkarnát állapotba kerülni, a Szentlélek pedig szeretne inkarnálódni. Az életnek bizonyos szakaszában az inkarnáció a keresztény parancs. Nyisd meg a szívedet a Szentlélek számára, hogy benned lakozást vegyem, hogy érvényes legyen az, amit Jézus mond, a János evangéliuma tele van ezzel, hogy én ti bennetek, ti pedig én bennem. Igenis, Jézus Krisztus újra inkarnálódni akar, testet akar ölteni bennem. És e világ dolgaiban akar foglalatoskodni. És van szava, van igazsága, van parancsa, van öröme, van áldása, amit ad erre, hogy én, mint edény, megnyílok és befogadom az Isten szellemének az erejét, és az inkarnáció hatalmával járok kerek ebben a világban. Értjük azt hiszem a vitát, és azt gondolom, hogy Pál apostol is tulajdonképpen értette ezt. Itt nekünk kell megérteni őt, aki öreg, aki fogságban van, aki érzi a halál közelettét, akiben egy kicsit elhatalmasodik ez a sóvárgás, hogy de jó lenne már ott lenni. És ezt szeretné esetleg a fiatalokban mindenkibe beplantálni, hogy gyerekek, így kell csinálni. És erre nem az a szavam, hogy nem így kell csinálni. Az az én végső szavam ebben a mostani prédikációmban, hogy az emberi életet végig kell élni. Igenis, amikor gyermek vagyok, akkor úgy kell viselkedni, mint gyermek. Amikor felnők, akkor úgy kell viselkedni, mint felnőtt. Amikor megöregszem, úgy kell viselkedni, mint egy öreg, aki kívánkozik oda-átra. Tehát én nem úgy vitázom Pállal, hogy nincs igaza, csak azt mondom, hogy az ő igaza egy emberi szakasznak az igaza. Az ember lét végső szakaszának az igaza. Az előtte valókra nem szabad ráerőltetni, mert az előtte levő szakaszokra igenis az érvényes, hogy inkarnáció. legyünk Isten szellemének, szent lelkének az edényei, fogadjuk be, és munkálkodjunk úgy ebben a világban. Tehát még egyszer mondom, amikor vitázom Pállal, nem arról az, hogy igaza van, nincs igaza, hanem arról az, hogy azt a rész igazságot, ami az ő vénségében, az ő Isten utáni szomjúságában olyan hatalmas volt, és olyan szépen szólal meg benne, ezt a rész igazságot szabad-e áterőltetni más életszakaszokra. Egyre tisztul bennem, örömmel tisztul bennem ez a fölismerés, hogy igenis a keresztény életnek is vannak szakaszai. Aki közöttünk fiatal, az értse magára az inkarnáció parancsát. Vagyis azt, hogy teljesnek lenni az Isten lelkével és ebben a világban munkálkodni. És aztán lassan-lassan óckodjunk, testvéreim, a dolgoktól, és lassan-lassan éljünk bele magunkat, hogy az én megáldoztatásom ideje elközelget, vagy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, most már a mennyei koronára tekintek, tehát végig élni az ember létet. Egyébként nagyon érdekes, hogy maguk a külső világnak a tudósai, pszichológusai is kezdik megsejteni, hogy szakaszai vannak az ember létnek, különféle szakaszokra osztják különböző módon. Jung nagyon egyszer azt mondja, hogy 40 éves koráig extravertált az ember, külső világban akar sikereket élni, elérni. 40-től fölfel aztán introvertált lesz, és kezd a maga belső világával foglalkozni. Biztos van ebben is valami igazság. Tehát maguk a külső emberek is tapogatnak valami rendet az ember lét kibontakozásában. Még elmondom azt, hogy a kínaiaknak a bölcsességében van egy ilyen négyes szakasz, hogy az első szakasz az, hogy diák tanuló az ember. Születésétől a család alapításig igazából diák. Akkor a házasságot köt, családot alapít, onnan kezdve házi gazda. De aztán következik egy harmadik szakasz, amikor lassan fölszámolja a házi gazda létet, és zarándokká lesz. És kezd a túlnani világ felé önként zarándokolni, és ugye a batyút, a fölösleges batyút lerakja. És aztán egy még tökéletes állapotba jut, amikor már nem is a zarándokolás, hanem szinte már elét határa felé a másik létbe elérkezni. Ez azért a megindító, mert hinduk, kínaiak, keletiek valamit érzékeltek az ember létből, és mi keresztények ezt nem dolgoztuk ki. Van egy általános, hogy kereszténynek lenni ezt jelenti. És ha olvassuk ezt, amit itt Pálnál találunk, akkor ezt is egyetemessé tesszük. Igenis, az a jó keresztjén, aki nem földi dolgokkal foglalkozik, hanem szemét az egekbe függeszti. És erre mondom azt, hogy vitázom Pállal, azt mondom, hogy vannak az életnek szakaszai, aki fiatal, annak az inkarnáció, nekünk, akik már kifele megyünk az életbe, nekünk az exkarnáció a lecke, és szeretettel, megértéssel fogadjuk testvérünknek azt, akinek most éppen egy másik parancsa van. És áldjon meg Isten, hogy végigjárjuk az ember lét útját, úgyhogy ide érkezzünk valahova, ahol Pál van. Békességben, reménységben, fénylő látomásokban, Krisztus szomjúságban áldjon meg Isten, hogy ide érkezzünk, és így tudjuk majd átlépni azt a határvonalat abban az időpontban, amit az Isten kijelölt számunkra. Amen.